Tisztelettel köszöntünk mindenkit a Fidesz ma délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyet a Balsa István képviselő úrral az Apró Gyurcsány érdekkör meggazdagodását vizsgáló parlamenti bizottság tagjával együtt tartjuk. A vizsgáló bizottság a szerdai napon ismét ülést fog tartani. A szerdai napon dokumentum értékeléssel és további dokumentumok bekérésével fogunk foglalkozni, és hogy ennek mi szolgáltatja az okot és az apropót, annak részleteiről részben Balsai képviselő úr, részben pedig én fogok beszámolni. Először a képviselő úrnak adom át a szót.
Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elmúlt két hétben számos szakértőt bíztunk meg annak tisztázásával és kibogozásával, hogy az úgynevezett Gyurcsány cégbirodalom nyilvánosság előtt hozzáférhető adataiból milyen következtetések vonhatók le. Tettük ezt azért, mert több mint két évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc két dolgot mondott a közvélemény elé állva. Egyrészt azt mondta, hogy visszavonul az üzleti vállalkozásaitól, távol tartja magát. Másrészt azt mondta, szó szerint idézem, vagyon kezelőre bízza a cégeinek ügyeit. Két dolog nem felel meg a valóságnak, nem vonult vissza az üzleti élettől, és nem bízta vagyonkezelőre a cégeinek az ügyét. Hogy mennyire nem vonult vissza, erre majd az elnök úr kitér, amikor majd a sajtótájékoztató második felében elmondja, hogy milyen stratégiai döntések alapján milyen sok költségvetési forinthoz tudtak hozzájutni a cégei. A másik felével szeretnék foglalkozni, amikor ő azt mondta, hogy vagyonkezelőre bízza a cégeinek a sorsát. Nos, ez nem felelt meg a valóságnak már akkor sem, meg a később sem. Ő semmiféle vagyonkezelési szerződés nem kötött, se brókerre, se intézetre, se bankra, semmire nem bízta a cégének sorsát, hanem adott egy rosszul sikerült meghatalmazást, hangsúlyozom, meghatalmazást, a cég jog és a társasági joggal ellentétesen egy személynek, nevezetesen annak a személynek, aki az ő alkalmazottja volt. Mint tudják, ez egy egyszemélyes részvénytársaság, most az Altuszról beszélek elsősorban, ahol egy darab részvényes, Gyurcsány Ferenc, gyakorolja a tulajdonosi jogokat, akkor is, amikor meghatalmaz valakit. Tulajdonosi jogokat nem lehet átruházni, csak akkor, hogyha eladjuk a tulajdont. Ugye ezt mindenki tudja, nem kell jogásznak lenni, és nem kell nagy szakértelem ahhoz, hogy belássuk, hogy nem felel meg a valóságnak az, hogy ő ráruházta bárkire a tulajdonosi jogokat, ilyet nem lehet tenni. Meg lehet hatalmazni valakit, hogy menjen a közgyűlésre, képviselje őt annak keretei között, amit ő mond. Tehát, hogy most mit csináljunk, ebben az évben milyen mérleget fogadjunk el, mi legyen a stratégiánk, hová fókuszáljunk, hol pályázunk, és főleg mi legyen a pénznek a sorsa, megkapja a tulajdonos az osztalékerületet, vagy nem, mint tudjuk, megkapta 130 millió forintot abban az időszakban, amikor a cégei szabálytalanul, egy szabálytalan meghatalmazott személy által irányítottan működtek. Tehát a rövid lényege a mondandónknak, szakértőkkel alátámasztott mondandónknak az, hogy Gyurcsány Ferenc egyáltalán nem mondott, mert nem mondhatott le a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hogy mennyire így van ez, erre vonatkozóan visszaadnám a szót elnök úrnak, akit egy paksamétával fogja igazolni, bár a részleteket nem tudjuk, hogy milyen jó kis stratégiákat vittek ezek a cégek.
Köszönöm, képviselő úr. Az Apró Gyurcsány érdekör meggazdagodását vizsgáló bizottság legelső ülésén felhatalmazást adott nekem arra vonatkozólag, hogy tisztázzam Gyurcsány Ferenccel, hogy mely cégek tartoznak, illetve tartoztak az ő céghálójához, vagyis mely cégekben rendelkezik, vagy rendelkezett Gyurcsány Ferenc tulajdonosi jogokkal. Most ugye a válasz megérkezett, itt 49 olyan céget sorolt fel Gyurcsány Ferenc, amelyben ő tulajdonosi jogokat gyakorolt közvetlen vagy közvetett módon. És még felsorol 5 olyan társaságot, amelyben vezető tisztségviselőként, felügyelő bizottsági tagként működött közre. Ez tehát 54 olyan cég, amelyről azt mondhatjuk, hogy Gyurcsány Ferenc mellett, mögött kirajzolódott cégháló részesei. Miniszterelnök úr azt is leírta ebben a levelében, hogy nem tud nekem információkat adni arra vonatkozólag, hogy ezek a cégek milyen kapcsolatban álltak az állammal, az állam egyes intézményeivel, magyarul nem tudta megmondani, hogy ez a rendkívül kiterjedt cégháló és a benne lévő cégek milyen állami szerződéseket, milyen állami támogatásokat, milyen állami megbízásokat kaptak, ugyanakkor nem is zárta ki, hogy ilyenek történtek. És hogy nem zárta ki, annak jó oka lehet az, valóban az az irat paksaméta, ami itt van, ugyanis mind a 17 miniszterhez írásbeli kérdéssel fordultam arra vonatkozólag, hogy ez az 54 cég milyen kapcsolatban állt, illetőleg áll az állammal. Jól látható, hogy a miniszterelnök úr védelmében a miniszterek és a minisztériumok meglehetősen hatékonyan zárnak össze, hiszen a beérkezett 16 válasz esetében több kikéri magának az ilyen jellegű kérdéseket, vagy éppen azt részletezi, hogy miért nem tud választ adni. A fennmaradók közül pedig 12 válaszolta azt, hogy van olyan cég ebben a bizonyos céghálóban, a Gyurcsányi céghálóban, amely kapott állami szerződést, állami támogatást, vagy állami megrendelést. De ez a 12 minisztérium is tisztelet a nagyon ritka kivételnek, csak a lehető legalapvetőbb kötelezettségének tett eleget, vagyis nem közölték sem a támogatások, szerződések, megbízások összegét, sem a támogatások, megbízások, szerződések gyakoriságát, sem a támogatások, szerződések, megbízások időpontját. Magyarul mind a mai napig, 2 hónappal a vizsgálóbizottság működésének megkezdése után, 2 esztendővel Gyurcsány Ferenc miniszteri regnálásának megkezdése után, 3/4 esztendővel Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki tevékenységének megkezdése után nem tudjuk, hogy a gyurcsányi céghálóba tartozó, illetve tartozott cégek milyen összegű állami pénzekhez jutottak, milyen összegű állami megbízásokat, megrendeléseket vagy támogatásokat kaptak. Éppen ezért ezt a kérdést Gyurcsány Ferencnek egyszer, végre és valahára személyesen rendeznie kell, mert a miniszteri válaszok egyértelműen rámutatnak arra, hogy állami forrásokhoz juthattak és jutottak olyan cégek, amelyek megfordultak Gyurcsány Ferenc céghálójában. És a Balsai képviselő úr által előbb elmondottak alapján a következő kérdések is felmerülnek a gazdasági tevékenység kapcsán. Vajon Gyurcsány Ferenc meghatározta-e, vagy meghatározza-e ezeknek a cégeknek azt a stratégiát, hogy milyen gyakorisággal, milyen állami forrásokat hogyan vegyenek igénybe? Találkozik a Gyurcsány Ferenc ezen cégek vezetőivel, ha találkozik, milyen gyakran, mikor teszi azt, és mire buzdítja őket? Milyen tanácsokat ad Gyurcsány Ferenc ezen cégek vezetőinek? Tanácsolja-e Gyurcsány Ferenc ezen cégvezetőknek azt, hogy milyen állami forrásokhoz lehet hozzájutni? Vajon etikusnak és erkölcsösnek tartja-e a miniszterelnök azt, hogy itt van jó pár olyan cég, amely megfordult az ő céghálójában, és mégis állami forrásokkal gazdálkodhat, illetve gazdálkodhatott. Én azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre miniszterelnök úrnak végre valahára választ kell adni, meghatározza-e tehát ő ezeknek a cégeknek a stratégiáját, meghatározta-e azt a stratégiát, amely alapján ezek a cégek állami forrásokhoz tudtak jutni.